Köszönöm. Tehát a mai napra, amikor azon gondolkoztam és imádkoztam, hogy miről legyen szó, az 1 Korintus 10 jött elém. Ez csütörtökön volt, amikor ezen imádkoztam, és egyébként tegnap reggel meg pontosan van olyan napi igényében is pont ez jött, úgyhogy ez megerősítette, hogy tényleg erről kell legyen most szó. Kivetítem nektek, jó? Ez a régi és károli fordítás, mert van jelentősége, megnéztem a többi fordítást, kicsikét másképpen fogalmaz. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez kicsikét ilyen furi hangzik, de azért ezt a fordítást választottam, mert ez a revideált károli, ami itt van, és ebbe úgy hangzik, hogy nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hű, és ő nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Tehát a revideált károli úgy kezdik, hogy nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, a régi károli pedig nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Mást jelent a kettő? Hát megmondom őszintén, nem néztem meg. Én a King James-ben ott common, tehát hogy általános kísértés esett rajtatok. És ez volt az egyik dolog, amit ki is akarok bontani. Úgyhogy azért a károlit hoztam, hogy nézzük meg. Tehát itt a kísértésről szól az ige szakasz, és erről fog beszélni, mert úgy érzem, hogy Isten ezt hozza föl. Tehát mi maga a kísértés? Ugye ez a szó, hogy kísérteni, ez mit jelent? Tehát próbatétel, kipróbálni, megpróbálni, ennyit jelent. Hogy valamit kipróbálni, valamilyen valóságos helyzetben, amitől az mondjuk tönkre mehet, elbukhat, eleshet, ilyesmi. Tehát, hogy valami baj történhet vele. Eszembe jut most két példa. Én bármikor elmúlt két hétben megnyitottam az újságot, mindig találtam benne, hogy megépült a világ legnagyobb óceánjáró hajója, és akkor most próbálják ki. Tehát a hajókat is kiszokták próbálni, mielőtt még úgy igazán üzembe helyezik, megépítenek hajót, kipróbálják. Mit a logika? Hát az, hogy ha el akar süllyedni, akkor süllyedjen már el mondjuk 10 emberrel és 1000 emberrel a fedélzetén. Vagy inkább még annyi sem, tehát nyilván kipróbálják mielőtt még. És ez egy jó dolog, ez egy bölcs dolog, azt gondolom. Vagy a másik, ami egy kicsit számunkra relevánsabb, ez hogy is mondják, hogy pontosan? Próbaterhelés. Ezen ott voltál? Ezen nem voltál, de emlékszem, hogy ti mértetek az Erzsébet hídnál volt? Igen, és majd mindjárt mindjárt a kolléga úr majd kijavít, hogyha nem jól mondom, de ugye itt is az a lényege, hogy valamit dolgoznak a hídon, aztán nézzük már meg, hogy azért, hogyha mondjuk rámegy tényleg ennyi kamion, mert éppen úgy alakul, akkor azt azért elbírja el, mert ha nem bírná el, akkor inkább szakadjon le egy ilyen próba során sem, mint amikor tényleges izé van rajta. Bár ahogy néztem, itt vannak emberek a volán mögött, ezt úgy szokták, hogy ténylegesen ott ül benne izé, koma? Igen, várj, még ezt ma is csinálják, hogy alá kell állni a mérnöknek? Aha. Jó, oké. De a logika az áll, hogy kipróbálják, hogy elbírja a híd, mert ha nem bírja el, akkor ne akkor szakadjon le, amikor éppen a gyerekeket szállító autóbusz megy át rajta. Nagyon érdekes, ha valakit érdekel ez a téma, akkor ajánlom, hogy a kolléga úr műegyetemet ajánljuk. Jó, oké. Oké. Ez itt a reklám helye. Jó, még egy dolog, mielőtt belemennék részletesebben. Honnan jön maga a kísértés? Miért van kísértés? A Jakab 1.13.14, meg ez a revide Károlyból olvasom. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja tulajdon kívánsága. Itt több dolog elhangzik. Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ez mit jelent? Tehát akár Istennek jönne ez a gondolat, hogy valami rosszat tervezzen, őt nem tudja ez a gondolat megragadni, mert Istenről lepattannak az ilyenek. Istenről minden, ami ilyen rossz gondolat lepattan róla. Ő nem kísérthető gonoszsággal, és ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát hangozzon el, mert fontos információ, hogy a kísértések, próbatételek nem Istentől jönnek. Jöhet az ördögtől, jöhet az ördögtől. Ugye ott van a magvetőnek a példázata. Most nem kerestem ki, de emlékeztek a magvető példázatára. A magvető veti a magot, és az ég madarai pedig, ami útszélre esett, azt fölszedegetik és elviszik. És amikor azt hiszem, Lukácsba fejti ki Jézus ezt a tanítványoknak, hogy jön az ördög, és ellopja az igét. Van, hogy az ördög konkrétan támad, és el akarja venni tőlünk az igét. Vagy amikor az ördög kísért, ugye ott van Máté 4-ben például, de a két másik evangéliumban is Jézusnak a kísértése a pusztában. Igazából ugyanaz a magvető példázatára illeszkedik a dolog, mert Jézus megkapja a kijelentést az atyától a keresztségekor, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és jön az ördög, ha csak ugyanez így van, na akkor bizonyíts be. Egybe fúrni kezdi ezt a kijelentést benne az ördög. És érdekes Jézusnak egy mondata, ezt a János 14.30-ból, a Károliból néztem, ez megint az eredeti. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Ezt, hogyha megnézem, föllapozom, megint itt a jelentésbeli különbségek, vagy árnyalatok, János 14.30. Ott úgy fogalmaz, hogy fölöttem nincsen semmi hatalma. Nincs semmi hatalma, de van különbség a kettő között. És egy King James is ezt így fogalmaz, hogy semmilyen nincsen én bennem. És ez nekem nagyon sokat mond, mert semmi nem volt Jézusban, amibe bele tudott volna kapaszkodni az ördög. Jön az ördög, keresi a fogást, de nincs fogása Jézuson. Nincs fogása. Nem tudott semmit, mert semmi nem volt Jézusban, amit meg tudott volna ragadni, és meg tudott volna piszkálni. És én azt hiszem, hogy számunkra is ez egy célkitűzés kéne legyen, hogy úgy éljük az életünket, hogy ne találjon fogást rajtunk az ördög. Illetve az ördögön kívül honnan jöhet még a kísértés? Ahogy az 1 Korintus 10-ből olvassuk, vissza is ugrálok oda. Mindenki kísértésbe esik, amikor vonja és csábítja a tulajdonos kívánsága, tehát a saját kívánsága az embernek. Tehát lehet, hogy az ördög nem is száll rá az illetőre, hanem egyszerűen ott van az emberben valamilyen kívánság, és ezáltal kísértetik. Mik ezek a kívánságok? Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy olyan vágyak, amik nem Istentől vannak. És azt hiszem, ad is egy igazság, hogy minél Isten szerintibben élek, annál kevesebb kísértést lesz az életemben. És hangozzon el megint egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogy Isten azt akarja, hogy győzzünk a kísértésekben. Amikor kísértés van, mi győzzünk. Ezt akarja ő. Na, és akkor nézzük meg újra. Nem... Igen, tehát az 1 Korintus 10-13-at. És néhány dolgot kiragadnék ebből, és belemennék. Ugye azt mondja az elején, hogy csak emberi kísértés esett rajtatok. Csak emberi. És nekem ez a fordítás jobban kifejezi azt, amit Isten ezen keresztül szól nekem, hogy a kísértések, angolban commonul írja, közönségesek. Közönségesek. Átlagosak. Igazából egy kapta fel, várom. Kontextus? Nem. Előtte az, azért, aki azt gondolja, hogy elvigyázzon, hogy el ne essék, előtte meg valóban a pusztai vándorlásról ír. Nem tudom, Peti, az igazság, nem néztem meg kontextusában. Semmi gond, köszi. Tehát én azt gondolom, hogy a kísértések igazából egy kaptafára mennek, csak kicsit másként mutatkoznak meg különböző helyzetekben. És megint hangozzon el egy fontos dolgot, nincsen különleges kísértés. Nincsen speciális, különleges kísértés. Van egy ige szakasz, amit szoktak ennél idézni, az a 1 János 2.16, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Van, aki azt mondja, így lehet például kategorizálni őket, a kísértéseket. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. A test kívánsága, hogy bármi, ami a valamilyen testi vágyat kielégíteni, egy ilyen vágy. A második az nekem azt jelenti, én ezt úgy értelmezem, hogy valaminek a birtoklása utáni vágy, a harmadik meg egyszerűen csak a büszkeség, hogy valahogy be lehet így kategorizálni. De miért mondom ezt? Azért, hogyha nagyon sok, meg olyan különleges kísértések lennének, akkor nem lehetne így simán őket kategorizálni. Nem különlegesek a kísértések. Mert ha különlegesek lennek, akkor különleges megoldásra volna szükség abban a helyzetben, de nincs szükség különleges megoldásokra. És ugye ez azért fontos ez a gondolat, mert hogyha egy próbatételt, egy kísértést különlegesként kezelsz, azt mondod, hogy ez valami egészen spéci dolog, akkor fel az ember ilyenkor fölmenti magát a megoldások közül. Bárki azt mondja, hogy figyelj erre, az a megoldás, hogy hó, te nem érted, ez egy különleges helyzet. Ez egy különleges helyzet. Ne csináljuk ezt. Hogy a problémáinkat egészen különlegesnek látjuk. Szerintem javunkra válik, hogyha a problémáinkat, kísértéseinket, próbatételeinket úgy látjuk, hogy ezek ugyanolyanok, csak másként mutatkoznak meg, más a kontextus, más a helyzet. De az alap probléma az ugyanaz. Te is, meg kellett néznem tegnap, mert nem emlékeztem, hogy mekkora a Földnek a lakossága ilyen pillanatban. Most azt olvastam, hogy mindjárt 8 milliárd ember. Te, meg én is egy vagyok a 8 milliárdból. Tehát, hogy így csak egy a 8 milliárdból. Tehát semmi extra. Nyilván mindenki egyéniség, ez így van, mindenki egyszerű és megismételhetetlen, de igazából egy 8 milliárd fős emberiségnek vagyunk egy tagja. És innen nézve viszont, amilyen problémám nekem van, statisztikai valószínűleg még 1 milliárd másik embernek legalább van, nem különlegesek az én élethelyzeteim, az én problémáim. És eszembe jutott itt egy dolog, amit még a református gyülekezetben az egyik lelkészünk prédikált, és nagyon-nagyon szíven talált. Amit szerintem mondtam már nektek, de nem baj, valószínűleg régen volt. Ő azt mondta, hogy ha bármilyen problémával találkozol, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy ez a probléma bonyolult, vagy csak nehéz. Tedd fel a kérdést, mert, és ne keverd össze a kettőt, azért, mert hogyha egy probléma igazából, tehát hogy hogyan látod, meghatároz, hogy mit fogsz vele csinálni. Ha azt mondod, hogy ez bonyolult, akkor csak agyalni fogsz rajta. De ha igazából beállod, hogy ez nem bonyolult, ez egyszerűen csak nehéz, akkor imádkozik az ember. És kér Istent, hogy adjon erőt abba, hogy meg tudja tenni azt, amit, vagy nem tudom. De az emberi értelem hajlamos a kettőt mixelni. És van egy nehéz probléma, és csak az ember pörög rajta, és igazából nem pörögni kell rajta. Úgyhogy ez is számomra egy fontos információ a kísértések kapcsán, próbatételek kapcsán. Nincsenek különleges próbatételek. A legtöbb esetben, amikor ez nekem segített, az egyszerűen be kellett látnom és ki kellett mondanom, hogy igazából a helyzet nem bonyolult. Csak nehéz meglépnem, amit lépnem kell. Akkor megint hangozzon el a nyilvánvaló az 1 Korintus 10-ből, mondjuk ebből talán nem annyira lehet kiolvasni, de másik összakozokból úgy gondolom, igen, hogy mindig diadalmaskodhatsz, mindig tudsz diadalmaskodni a kísértésekben. Tehát nincs olyan szituáció az életben, olyan probléma, olyan kísértés, aminél el van rendelve előre, hogy te ebbe bele fogsz bukni. Nincs. Nincs. Sőt, fordítsuk meg, mert az ellenkezője is igaz, hogy igazából minden szituációban, minden problémában, minden kísértésben, minden helyzetben arra vagy eleve elrendelve, hogy győzzél benne. Bármi az, ami téged támad, felül tudsz rajta kerekedni. Ez az igének az egyszerű igazsága. Két ige szakaszt kikerestem hozzá. 1 Korintus 15:57, de hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által, illetve 1 János 5:4, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, amely legyőzte múlt időben a világot, ami hitünk. Hiszel Jézusban? Igen. Akkor ez a hit, ami neked van, ez a világot legyőzte múlt időben, vagy befejezett alakban. A győzelem, ami hitünknek a győzelme, az tiéd. És bármilyen szituáció van, arra vagy rendelve, hogy győzelmeskedj benne. Na jó, mégis hogyan? Egyszerű, nem könnyű, de egyszerű. Egyszerűen mindig aktívan ellene kell állni az ördögnek, és az embernek azt kell mondani, hogy már pedig eddig és nem tovább. Már pedig nem engedek ebből a győzelemből. Ugye azt mondja Jakab a 4:7-ben, hogy engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Lehetne erre azt mondani, hogy igen, de vannak olyan szituációk, nem tudom. Ez az ige vers egész egyszerűen fogalmaz, és én nem bonyolítom túl, hanem tehát, hogy szerintem ennyit mond. Álljak ellen az ördögnek, és elfut tőlem. Az a probléma ezzel, hogy ez fárasztó. És az emberek nem szeretik a fáradtságot. Ez pont a... Mindegy, eszembe jut, amikor Angliába éltünk kint. Lehet, hogy valamelyik kötöknek mondtam, vagy lehet, hogy Csenginek mondtam, vagy nem tudom. Mindegy. Egyszer becsöngetett hozzánk egy rendőr. Mi van itt? És igazából egy ilyen akció volt, hogy a helyi rendőrőr végigjárt az összes lakást, és mindenhol becsöngetett, és egyébként adott nekünk ilyen filceket, amikkel, hogy ilyen láthatatlan filc, de meg lehetett az értékeinket, mondjuk tévé, meg számítógép, meg ilyesmit színezni, és akkor abban valamilyen nagyon pici csipek voltak benne, amit, hogyha ellopják, akkor utána azt meg tudják nézni, hogy van-e rajta ilyen jelölés, és akkor beazonosítják, hogy az ki, honnan van. És akkor erre adott egy matricát, hogy ezt kirakjuk az ablakba, hogy itt meg vannak jelölve ilyennel ezek a tárgyak, akkor a betörők oda nem fognak jönni, mert tudják jól, hogy bármit eladnak, és ez kiderül, akkor menő, tök menő. Na, és volt egy ilyen mondata ennek a rendőrnek, ami úgy megragadt bennem, hogy mi a második emeleten laktunk, és azt mondta, hogy egyébként ide senki nem fog jönni betörni, mert hogy a földszintre mennek betörni a betörők, mert hogy följönni a másodikra az kemény munka, és a betörők nem szeretik a kemény munkát, ezért betörők, ezt mondta. Igen. Látom, megértem. Tehát, hogy azért lett betörő, mert nem szereti a kemény munkát, ezért nem fog sok energiát belefetszolni valamiben, a könnyű zsákmányra fog hajtani. De ebben is azt látom, az emberek nem szeretik a fáradtságos munkát. Nem szeretik valahogy. Szerintem ez a teremtésből jön, hogy az ember arról lett megteremtve, hogy oda megy a fához, leszakítja a gyümölcsöt, és csak élvezi Istennek a jelenlétét. Nyilván volt dolga is az embernek ott, de ez az a fáradtságos, kemény munka, valahogy az emberek nem erre vannak kódolva. Viszont ami szellemi téren és lelki téren, amit Isten akar, hogy álljunk ellene az ördögnek, ez az Istennek az akarata, ez az Úrnak az akarata, hogy álljunk ellene az ördögnek. Ha megnézzük a Máté 24-et, ugye itt is több ilyen példázata is van, azt hiszem nem tudom hány szűznek a példázata, akik van, akinek volt lámpásában, olaj van, akinek meg nem. Ezzel zárja Jézus. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Tehát Isten egy folyamatos éberséget, egy folyamatos ébrenlétet, egy folyamatos készen állást vár el tőlünk. És az ördögnek való ellenállás is ilyen, hogyha az ember belefárad, akkor nem áll ellen. Tehát itt szükség van valami aktivitásra az ember részéről, ami fárasztó. Jézus is mondja, a lélek kész, de a test erőtlen, ugye ez a Getsemáné kertben mondta a tanítványoknak, akik bealudtak többször is, nem voltak képesek Jézussal virasztani. Jézus meg többször, igen, néha eszembe jut, és így fogom a fejem, hogy Jézus többször megcsinálta azt, hogy hullafáradt volt, állandóan emberek körül volt, és egész éjszakát végig imádkozta. Nem sokszor, de szerintem ilyen háromszor ilyen olvasni az igében, és végig imádkozta az éjszakát. Ami erőfeszítés. Úgyhogy hogyan tudunk mi nem bealudni, hogyan tudunk nem, tehát éberek maradni? Hát ez innentől kezdve mindenkinek a saját kérdése, és egy életstílus kérdés. A kérdés nekem, meg nektek, hogy a te, meg az én életstílusom segít nekem abban, hogy éber maradjak, vagy nem segít. És ezt egyébként gondoltam, hogy ezt be is dobnám most, mint kérdés. Hogy mondjatok ötleteket, hogy szerintetek milyen dolog segíthet egy embernek, hogy éber tudjon maradni lelkileg, szellemileg. Mit gondoltok? Bárki. Zoomon is bárki. Ötlet. Micsoda? Aha. Fölkelni reggel és időt tölteni Istennel. Igen. Igen. Ez is egy ötlet, igen. Loptam valakitől, nyilván. Nem kell kitalálni. Jó, alkalmazom, igen. Egyéb ötletek?
Kávé.
Kávé?
Jaj, bocsánat. Igen.
Igen? Azt mondtad? Bocsánat. De egyébként, ugye a lélek kész, de a test erőtlen, tehát a probléma a testnél lesz. És a kávé az azzal foglalkozik, amivel, tehát hogy szerintem simán, hogyha ezen múlik. Sport? Aha. A szellemet frissen tartja a sport. Uh-huh. Föltűnt, hogy amikor a kolléga úr tanít, akkor többször ilyen biciklizés közben eszembe jutott, meg biciklizés közben ezt. De igen. Tök jó. De hogy benne van a naptárban, és véded.
Igen, és védem. Uh-huh. És hogyha nem védem, akkor nincs. És hogyha bevédem, akkor van. És akkor viszont, amely ott van az egy óra, az kinek mennyiben, mondjuk, hogy melyik óra van, akkor megvalósul mondjuk 20-60 percetben megvalósul mondjuk realitások talán. És akkor viszont az a, nekem is én azt szoktam csinálni, megkérdezem Istent, hogy mit csináljunk ebben az órában. És akkor így mindent félét.
Aha, köszönöm, mindjárt megnézzük azt is, de mikrofonban elmondom, hogy a Zoomon is hallják, tehát, hogy legyen benne a naptárba, és ezt védeni kell, mert különben azt most így el tudják sodorni a dolgok, de ha védve van, akkor meg fog történni. Még akkor is, hogyha 60 percből csak 20, de akkor legalább 20 megtörténik. És igen, igen. És ami elhangzott még, hogy megkérdezed Istent, hogy mit csináljatok abban az időben, és akkor egész különböző dolgokat mond. Tök jó. Tök jó, és köszi, Lilla, látom Zoom-on írod, hogy nyelveken imádkozni, szellem, ok, merít, szellemit. Szellemből merít, szellemből merít szellemit. Nyelveken imádkozás, tök jó. Igen. Agyatlan házi munka. Tök jó. Tehát nem maga a házi munka inspirál, hanem a agyatlan házi munka közbeni csönd, amikor Istenre tud figyelni az ember. Tök jó. Egyéb ötlet? Nem, de abszolút egyetértek, meg én is így gondolom, hogy a testtel nem mindig küzdeni kell és sanyargatni, hanem egyszerűen ha valamire szüksége van, és ezt megadja az ember neki, akkor normálisabban tud működni. Igen, és akkor az ember könnyebben tud akár lelki-szellemi dolgokkal is foglalkozni. Szerintem ebben is van bölcsesség. Egyetértek. Tök jó. Na, köszönöm szépen, tök jókat mondtok. De mivel ugye mindenkinek a saját életéről van szó, mindenkinél ugye ezek tehát megvan a saját tudatos ötlet, gondolat, hogy nálatok mi működik. Egy picit most a filmekre kitérek, úgyhogy én mikor még fiatal voltam, akkor ment ez a moziba, ugye a döntés a tiéd, piros vagy a kék bogyót választod. Valaki a ifjúságból fölismeri, ez micsoda? Nem. Egy napszemüveg, oké. Jó, oké, köszönöm. Jó. Persze, ja. Igen. Melyiket választod, a piros vagy a kék izét. Jó, és még egy dolog ebből az ige szakaszból. Ebből. Tehát, hogy Isten a kísértéssel együtt egyeteme kimenekedést megadja, hogy elszenvedhessétek. Tehát, hogy túl tudjatok menni rajta. Mindig van kiút. Mindig van út, ami kivezet belőle. Mindig van kiút. Ha van egy dolog, amit megtanultam a főnökömtől a mostani munkahelyen, neki ez állandó ezt mondja, hogy there is always a solution. Mindig van megoldás. Bármilyen probléma van, mindig van megoldás. Nagyon tetszik ez a hozzáállás. Nagyon tetszik. És látom is, hogy azért működnek a dolgok, mert hogy ez a hozzáállása. Mutatok még egy, ha már a filmeknél tartunk. Ezt a filmet ismeri valaki? Fiatalság közül? Fiatal? Utolsó? Ja, igen. Mi is a... De a legutolsó az, amikor felmosnak a izénél, nem? Amikor ki van állítva az a... És akkor mondják, hogy is van mondás, aki barátot talál, kincset talál. A NASA ajándékként kaptunk egy pólót, ami egyébként az volt rajta, én Puffinlek város póló volt. Hátuljára meg az volt írva, hogy magyarországi Bud Spencer Tennessee Hill fan club. És akkor azt tudom, hogy ők csináltak olyanokat, az a fel, valószínűleg még van még ma is. Egyik volt ifistársa Csengének, ő volt tagja ennek a klubnak. Sörvírsli lévő versenyeket csinálnak. Sörvírsli lévő, mert is egy ilyen visszatérő. Meg az, hogy így filmet néznek együtt, és akkor így megállítják a filmet, és akkor na, folytassátok, hogy mi lesz a szöveg. Csak ezzel szórakoznak. De azt szerintem többen tudnánk folytatni mi is innen. Na jó, oké. Tehát kincs, ami nincs. És azért jött eszembe ez a film, mert van benne egy jelent, és mindig ez jut eszembe. Amikor éppen menekül a Terence Hill a mafiózók elől, és bemegy a bácsikájához, hogy pénzt kérjen tőle szokása szerint, és azt mondja, hogy van egy hajó, elő van készítve, amivel el tudnék menni, és azt a kincset megkeresni, és már csak mitén 25 ezer dollárra van szükségem, és akkor odaadja a pénzt, és akkor menekülnie kell, és akkor mondja, hogy akkor nem tudom, találnom kell egy hajót. Így mondja, de várjál, nem azt mondtad, hogy már van egy hajó? A hajó készen, csak meg kell találnom, ezen mondod. De mindenki ez jut eszembe. De ugye ezt fejezi ki, hogy a hajó megvan. Még nem tudom, hol van, de megvan. Van. Tehát mindig van kiút. A kísértése egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek, túl tudjatok menni rajta. Van kiút. Mindig van kiút. Csak meg kell találni. És azt is látom ebben az ige szakaszban, hogy Isten személyesen készíti el a kivezető utat. Neki ez ennyire fontos? Te ennyire fontos vagy neki? És drukkol neked, hogy megtaláld, és a lelke által amennyire csak engeded, ő vezetni fog téged, hogy ezt megtaláld, ezt az utat, ami kivezet ebből. És maga az a tény, hogy tudod, hogy van egy út kifele, ennek iszonyat nagy jelentősége van. Teljesen más a hozzáállása az embernek egy ilyen helyzetben. A Mr. Womack, neki van egy ilyen illusztratív példája, nagyon jól szemlélteti, ezért mondom el, hogy ő volt egy időszak, amikor elkezdte a szolgálatot, amikor egy petákjuk nem volt, mert nem dolgozott, mert ugye azt hitte, hogy nem dolgozhat, hogyha igei szolgálatban van, és szükség volt valami pénzre, és Isten azt mondta neki, hogy ez a pénz már megvan neked. És azt mondja, onnantól kezdve teljesen megváltozott a gondolkodás, mert ugye elkezdett csak keresni otthon. És azt mondja, hogy végül az autójának a hátsó ülésében ott becsúszva talált, mit tudom, egy 5 dolláros vagy 10 dolláros, jó, ott volt a pénz. De onnantól kezdve az egész hozzáállása az volt, hogy megvan. Megvan, csak hol meg kell keresni. És teljesen más a hozzáállása. És ami még a hozzáállást illeti, és most kicsit a munkára visszatérve, amikor mostában azt kérdezik tőlem, hogy nem itt milyen profilú ember kéne fölvenni egy ilyen izére, pozícióban, mindig vannak ugye az, hogy értsen ehhez ahhoz amathoz, meg ott van az, hogy soft skill-ek. Mit tudom én, nyomás alatt is tud teljesíteni, mivel egy soft skill. Na, én mindig odaírom, és már nem is tudom, hogy kell magyarul mondani, hogy angolul odaírom, hogy can do attitude. Can do attitude. Mert alapvetően azt látom, kétféle ember van. Az egyik az kifogást keres, és kérsz tőle valamit, azt mondja, hogy értsd meg, hogy nem lehet megcsinálni ezért. Hát barátom, te nagyon sokat gondolkoztál azon, hogy elmond nekem, hogy miért nem lehet megcsinálni. Lehet, hogy fel annyi időt azzal töltesz, hogy megpróbálod megoldani, akkor megoldod. És van ez a másik fajta ember, aki pedig mindig van megoldás. Mi a megoldás? Mi a probléma? Oké, keresünk egy megoldást, biztosan van rá valami. És ez nekem nagyon elkülönül, hogy emberek hogyan állnak hozzá. És hogy is mondjam, nekem így teljesen leszívja az energiámat, hogyha valaki csak így magyarázza, hogy figyelj, ezt lehet, ezt nem lehet megcsinálni, értsd meg, de és akkor jó. Ha igei példákat nézek meg, például Mózes a Vörös tengernél, ott ugye azt olvassuk, hogy ott egy szituáció, ott vannak, hogy így előttük egy tenger, ott ilyen hegyek jobbra-balra, mögöttük megjön az egyiptomi sereg, úgy nem annyira lélekemelő és vidám szituáció, és nem írja le minden részletét az ige, de ott azt olvassuk, hogy Mózes pedig imádkozik, és Isten azt mondja neki, hogy Mózes, miért kiáltasz hozzám? Tehát valószínűleg Mózes ott be volt pánikolva, hogy uram, itt most merre tovább? És akkor nyilván, tehát Mózes nem tudta, hogy van megoldás, be volt pánikolva. Isten megadta a megoldást, nyújtsd ki a botodat a tenger felé, és ketté nyílt a tenger. Vagy pedig, amit most olvastam, ma reggel is olvastam, Abcsel 12-ben, amikor Péter börtönben van, Heródes börtönbe csukatja, és várja azt, hogy másnap, tehát az volt, hogy Jakabot János testvérét megölette karddal Heródes, és utána, amikor látta, hogy ez a zsidóknak tetszik, akkor Pétert is elfogadta, valószínűleg ugyanez várt volna Péterre is, és akkor egy elképesztő sztori, hogy éjszaka megjelenik egy angyal, oldalba pöki Pétert, lehullanak a bilincsek a kezéről, azt mondja, hogy na, vedd föl a cipődet, meg a ruhádat, és akkor most indulunk kifelé, és akkor magától kinyílnak az ajtók, és kisétel. Egyébként Ugyanilyen sztorit pár évtizeddel ezelőtt volt egy könyv is, ami megjelent, valamilyen kínai keresztény fickó, emlékszem, hogy ugyanez történt vele is, hogy börtönben volt a hitéért, és egyszerűen kisétált a börtönből, és senki nem állította meg ilyen bizonyságtételt. Na, de itt is, Péter mit csinál? Péter alszik. És egész, amíg nem, nincs kint az utcán, és nem távozik el tőle az angyal, addig azt hitte, hogy csak elmondja az egészet. Tehát Péter nem igazán arra számolt, hogy... És tök érdekes, mert imádkoztak közben Péterért. Ugye utána van az, hogy bekopog Péter, ahol imádkoznak érte, és nem hiszik el, hogy Péter az. És akkor így gondolkoztam, hogy Isten milyen kedves, hogy így imádkoznak érte, és még, tehát, hogy egy ilyen imádságra válaszként is kiszabadítja Pétert. Pedig nem kifejezetten úgy imádkoztak, hogy azt várták, hogy Péter kopogni fog az ajtón. Na mindegy, Péter nem várta. Nem látta a kiutat, és Isten mégis adott egy kiutat. Viszont vannak olyan példák az igében, a másik kettő, ahol viszont ez a hozzáállás átjön számomra. Ugye a sztori, amit többször szoktunk idézni, a szellembe látás, meg szellemben nem látás kapcsán, Elizeusért a szíriai királynak a seregei eljönnek, hogy mert meg tudja a szíriai király, hogy a Elizeussal van a probléma, ő mondja el, hogy milyen haditervei vannak Izrael királyának. És ott van azért sok katona, körbeveszi a várost, és Elizeus meg hótnyugodt, mert tudja jól, hogy, és nem hiszem, hogy látja, de tudja jól, hogy ott vannak Istennek a seregei szintén. Amit ugye a Géházi a szolgája, ő nem látott, aztán Elizeus imádkozott, és Géházi meglátta, hogy jóval több katona volt ott, ilyen tüzes szekerek, meg lovak, így írja az ige. Tehát Istennek a serege, ez valószínűleg angyali seregeket jelentett, akik végül egy egész hadsereget megvakítottak, egészen itt mulatságos a történet utána. Elizeus tök nyugodt volt, mert tudta, hogy van megoldás. A másik pedig, ami Pálnak a levele a Filippi börtönből, ezt mivel itt van közel, ezért föllapozom, egészen elképesztő, ahogyan Pál ír. Annyira távolinak érzi az ember magától néha ezeket. Dim, dirim, 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 dirim. Keresek egy mondat elejét, ami a 19-es vers, mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz, a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által, az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyen, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Tehát ott van egy helyzetben, lehet, hogy élni fog, lehet, hogy meg fog halni. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. De ha e testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert ez a kettő szorongat. Kívánok elköltözni és Krisztussal lenni. Magyarul jobb lenne, ha meghalnék. Ezt jelenti. Mert ez sokkal jobb, de miattatok szükségesebb e testben maradnom. És ebben vízva tudom, hogy megmaradok és együtt maradok minnyájatokkal a hitben való gyarapodásotokra és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelentek nálatok. Tehát ezt Pál végig gondolja, és azt mondja, hogy igazából tudom, hogy élni fogok. Tudom, hogy emberileg nézve kétesélyes, de tudom, hogy mi fog történni, és tudja is, hogy miért. A filipieknek, a hitének az épülésére. És ez a hozzáállás nagyon-nagyon jó. És nagyon jó példa. És egy igaz szakaszhoz állnám, a Jakab 1.2.3, ugye ott is kísértésről van szó, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Tehát ha tudjátok, hogy arra vagytok rendelve, hogy győzzetek a kísértésben, akkor tudtok örülni is neki. Hogy nem azért, mert az ember be van támadva, hanem azért, mert győzni fog. És ha az ember elhiszi, hogy győzni fog, akkor tud arra nézni, hogy ebből neki milyen jó dolog lesz, vagy milyen jó dolgok fognak következni. Tanulni fog egy csomó mindent, tapasztaltabb lesz, lesznek bizonyságtételek, amikre visszautalhat a saját magának, másoknak, hogyha az ördög próbálkozik nála, akkor lesz mit lobogtatni előtte, barátom. Múltkor is próbáltad nézni, látod, mi lett a vége. Úgyhogy gyere, próbálkozz csak, ha akarsz még egyet az orrod alá. Tehát, hogy ezek csak példák. De jobb lesz nekünk azáltal, hogyha a hitünk valóban működött. Egy helyzetben működött, és keresztül jutottunk azon a helyzeten. És ennek viszont már lehet örülni. És erre biztat minket az ige, és ezt szerettem volna zárásként mondani. Amen.